Ez a podcast a Showcast Media műsor családtagja.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi!
Tehát a gyerek az azzal születik, hogy hol van apa. Tehát ugye, ahogy mondtad, hallja a hangodat. Te ott vagy az ő kis világban, nem egy szeparált világban van. Ő már a családban van. Ti már egy család vagytok. Tehát ő úgy jön, hogy hol van apa, hol van anya. Tehát ő neki nem meg kell szokni a téged, hanem nektek a már létező kapcsolatotok fog mélyülni, meg alakulni. Azt kellene megszoknia, ha nem vagy ott.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban. Hello mindenki! Én Lavka Dávid vagyok, és ez itt a Story Podcast. Ma a modern apa szerep körül kialakult mítoszokról, azok lebontásáról és újraépítéséről fogunk beszélni. A mai vendégem Dr. Léder László, pszichológus, coach és tanácsadó. Szakmai céljai közt főleg a hazai vállalatvezetési kultúra európai nívóra emelése szerepel, illetve ami nekünk ma igazán fontos lesz, a modern apaság hazai szemléletének és társadalmi feltételeinek a fejlesztése. Emellett László az Apa Akadémia alapító vezetője és a Csendes Apa Forradalom című könyv szerzője. Szia László!
Szerbusz Dávid, és szeretettel köszöntök mindenkit!
A másik vendégem, vagy ha mondhatjuk műsorvezetőtársam, pedig egy régi kedves barátom, Kembe Szorel Artúr, színész és műsorvezető, aki a Kembe Szorel néven osztja meg nap mint nap a gondolatait a TikTokon, most már mint hallottam, 54 ezer követővel, úgyhogy kövessétek ti is. Szia, Szorel!
Hello, sziasztok! Dávid, hello, és a hallgatóknak is hello!
És általában történetmesélőkkel szoktam beszélgetni, és azzal szoktunk kezdeni, csak azért, hogy kicsit megismerjenek titeket a hallgatók, hogy a gyerekkoratokban mik voltak azok a történetek, amiket nagyon gyakran hallgattatok, néztetek, olvastatok, és mi volt az, ami meghatározó volt, ami szerintetek a mai napig elkísért titeket?
Kalambó felügyelő.
Ah.
Én szoktam mondani, hogy az én munkám igazából egy olyan, mint Kalambó felügyelői. Tehát, hogy ilyen kis, én ugye említetted, hogy szervezetekkel foglalkozom pszichológusként, és tényleg elképesztő, tehát néha nyomozás. Tehát én egészen pici szervezetektől ilyen nagy multikig dolgoztam az elmúlt 30 évben, és hogy összerakom, akkor aki kicsit ilyen kalambós, úgyhogy ezt jót szoktunk röhögni, meg ugye retróból nézem a gyerekeimmel, főleg a nagylányommal a kalambót, és ő nem hiszi el, hogy ez már akkor is volt, mikor én gyerek voltam, de ezek olyan jók, tudod, még közben hát a kalambó ilyen nagyon modern is, néha gyönyörű autók, stb., és mondom, hidd el, ez 40 évvel ezelőtt volt, és akkor nézőnyöst hülyéskedek, vagy komolyan beszélek, de hát ez jutott eszembe, például kalambó.
Cool. Hát nekem, ugye, mivel nekem ilyen kétnyelvű volt a gyerekkorom, az ki is tartom mind a mai napig francia, meg magyar, ugye apám kongói, és franciául beszéltek hozzá. Nekem a francia képes könyvek, képregények jött világa van meg. Most itt van úgy, mondják, a Tintin, de Tintin mesélj. Igen, az volt az egyik alap. És hát nyilván ugye apám, mivel ő is azért ilyen olvasott ember, és vannak olyan afrikai sztorik, amiket ő nekem ott mesélt. Mindig egy kisfiú, nem tudom, elveszett a vadonban, és aztán egyszer csak ott voltak veszélyes állatok, majd megmenekült, és akkor hazatért, meg ezt ilyen vidámabb történetek, de ami, hogyha meg magyar vonulat, akkor nekem mindenképpen, én szerettem tévézni, meg én akkor voltam gyerek, amikor ugye hétfő adásszünet, ez egyetlen egy csatorna volt, és akkor abban lehetett nézni különféle dolgokat, és akkor jöttek ugye a tenkes kapitányat, én azért imádtam ezeket, hogy be vannak öltözve fickók, és tudtam már akkor is, hogy azok biztos nem úgy öltözködnek ma, de hát tök jól néz ki olyan, mintha ott lennénk, és ez ilyen azóta így ez elkísér.
Egyébként, ha mondhatok, én is tudom, egy ilyen off-topic, de ehhez kapcsolatban egy döbbenetes élményem gyerekkorom volt. Volt egy ilyen fekete-fehér kicsi tévénk, nem is tudom, milyen márka jó volt. Nem valami magyar volt, a videóton lehet. Uh-huh. És az a lényeg, hogy azon bejött a kettes csatorna. És én gyerekkoromban emlékszem, voltam, mit tudom én, 9-10 éves, egyszerűen felfedeztem, hogy a kettesen, ugye volt ilyen kettes, ment egy érdekes sorozata, a Sandokán. Na, de úgy képzeljétek el, hogy a kettesen leadták a Sandokánt, mielőtt még Sandokán őrület lett, és így meséltem embereknek, hogy képzeljétek, van egy ilyen, senki semmit nem tudott róla, néztek rám, és körülbelül fél éve később leadták az egyesen, és beindult a Sandokán őrület. Tehát, hogy ennyit számított, hogy a média hatása, hogy egy olyan csatornán néztem, amit nem néztek az emberek, a kettő közül.
Te ilyen early adapter voltál akkor Sandokán.
Ez teljesen öntudatlanul.
A jó Kabir Bedi, de jó volt.
És milyen történeteket fogyasztatok most? Mi az, ami mostanában így rátok nagy hatással volt? Lehet ez való világsztori, vagy fikció, bármi más?
Való világ. Én nagyon szerettem az ilyen életrajzi dolgokat. Tehát amikor teljesen mindegy kicsoda. De szélsőséges embereknek az önéletrajza is érdekel, hogy mitől lett olyan, amilyen. Tehát uh-huh. Most nem akarok itt hirtelen neveket mondani, vannak a 20. században is furcsa illetők, akik azért markánsan rányomták a kézjegyüket a századra. Tehát az is érdekel, hogy ő hogy tört, tehát mi van a fejében, mi történt a fejében. És nyilván az én családi background, meg kulturális backgroundom miatt engem nagyon érdekelnek az ilyen polgárjogi dolgok. Hogyha azt mondom, nem tudom, Martin Luther King élete, vagy Malcolm X élete, akkor ez ilyen vonzó nyilván, és ez tud motiválni valamiért, és azért vagyok talán olyan, hogy nagyjából a sarkamra állok, még akkor is, hogyha mondjuk a ABC-be át akar verni valaki, akkor inkább beleállok. Tehát így nem minden áron természetesen, de azért, de amit mondtál az elején, hogy ez formálja a személyiséget, igen. Tehát attól függően, hogy mit fogyaszt az ember. Én éppen ezért nem fogyasztok a dolgokat tudatosan, tehát én kereskedelmi tévét nem nézek tudatosan, nincs is előfizetésem, én szeretek filmeket nézni, a fikciókat is szeretem, mindent szeretek, csak hogy ne kelljen nézni azt, hogy különféle illetők hülyeskednek csak azért, hogy hülyeskedjenek, iszonyat sok pénzért. Tehát nekem ez nem vonzó, ez nem tudja építeni a jellemet, szerintem inkább rombolni.
De jó, hogy ezt mondod, most került ki egy olyan epizód, amit egyébként tavaly előtt vettem fel, az volt az első epizód, hogy mondjuk ugye a nulladik epizód, amit én úgy terveztem, hogy egy jó barátommal beszélgetek, csak azért, hogy én szokjam ezt a helyzetet, hogy én podcastot akarok készíteni, meg leteszteljem, hogy jól érzem-e magam közben. És képzeljétek el, hogy másfél órát beszélgettünk, úgyhogy az Érkezés című filmből indultunk ki, ezt nem tudom, láttátok, ez egy science fiction pár évvel ezelőttről. De a lényeg, hogy egy 10 perc után elváltottunk A irányba, utána BCZ, és a végén egyébként negyed órán át a végén csak erről beszéltünk, hogy mennyire elinflálódott az emberek figyelme ennek köszönhetően, hogy folyamatosan mindenki a figyelmünket kéri, viszont cserébe, amikor odafigyelünk, nem kapunk semmit. És hogy ez egyébként a jó történetek súlyát is elinflálta, hogy igen, egyre többet figyeljük azokat az embereket, akik céltalanul bohóckodnak, és csak azért, hogy egy perces figyelmet kapjanak tőlünk, de közben igen, nem kapunk vissza semmit, és nem épít bennünk semmit, és ezekre figyelünk ahelyett, hogy olyan érdekes történeteket hallgatnánk meg, és nekem ez a veszőparipám, hogy a családunktól, a barátainktól, olyan létező emberektől, akik szívesen elmesélik, hogy velük mi történt, és abból mi is tanulhatnánk, erre általában már nem marad időnk, meg figyelmünk sem, és már valahogy az érdeklődésünk is el.
Hát szívemből beszélsz, egyébként nekem nagyon tetszett, amit Szor elmondott, hogy tudatosan. Uh-huh. Ugye ezt lehet mondani, hogy az ember legyen tudatos, meg sokszor halljuk, de ez iszonyú nehéz játék, főleg emiatt, amit most mondtál, hogy a mai világ arról szól, hogy a figyelmünkért megy a harc, uh-huh. és szét is esünk is. Ezt látom pszichológusként is, hogy munkájukban, magánéletükben, stb. Szétesnek az emberek, ha tudatosan nem zárnak le. Most mondok valamit, semmilyen szektának nem vagyok a tagja, de azt úgy képzeljétek el, hogy nálunk este 6 után nincs wifi. Tehát este 6-kor wifi-nek vége, és kezdődik az élet. És annyira elképesztő, hogy az élet ilyen, beszéltünk itt érkezésről, hogy organikusan alakulnak dolgok, azt se tudod, mi lesz, és mindig valami jó lesz belőle. És most, hogy mondtad, Dávid, hogy meghallgatni másokat, nekem ez, hogy, és ez már ilyen apás téma, de ez szó szerint értem, nekem az az egyik legizgalmasabb rész a napomnak, akkor a nagylányom, aki 12 éves lesz, hazajön az iskolából, és én átbeszélem vele, hogy mi volt. És én megélem az ő feszültségeit, amikor valami igazságtalanság éri, nem ért valamit, valami pozitívum. Engem rendesen, tehát olyan érzelmileg hiába persze tudja kezelni az ember, de átmegy rajtam. Tehát az olyan, mint egy dráma, mint egy élő színház, hogy ugye azt mondja, hogy hát képzeld el, azt mondta nekem a nem tudom ki, hogy miért nem csinálta meg rendesen, de az nem is én rontottam el, hanem a mit tudom én, a Zsolti. És mondom, és mondtad, hogy a Zsolti rontott el? Hát nem mondtam. És akkor megélem ezt, hogy miért nem mondtad, hogy... Na, ez az egyik. A másik, ugye a pici lányom, nekem van egy 4 éves kislányom is, ő meg az oviból. Ő még alkatilag olyan, őt kérdezni se kell.
Igen.
Én imádom. Tehát az a csicsergés... Tehát ma is elmentem érte az oviba délután, kiruhant, és rögtön mondta, hogy apa, képzeld el, majd magyar népmeséket néztünk. Uh-huh. És ilyen ragyogó szemmel, és mondom, és jó volt? Nagyon jó volt. És akkor már be is indul, hogy és nézzünk otthon, és nézzünk. És ma jár az agyam, hogy akkor mikor, mit fogunk nézni. Tehát, hogy én is persze olvasok, nagyon szeretek olvasni, én könyvmániás vagyok, könyvtárból hozok ki könyveket, ott, ahol én lakom, van egy nagy megyei könyvtár, beiratkoztam, elképesztő mennyiségű profi film, én is azt nézem tévét, én se nézek, énként időm se lenne rá, tehát keresem tévére. Például a múlt héten Jerzy Mencel filmeket néztünk, megnéztük Marlon Brando-val és Vivien Leigh-vel a Vágy villamosát, az valami olyan döbbenetes dráma, tehát, hogy ott még ültünk a feleségemmel, egy 50-es években készült film, de hogy ott ültünk még egy fél órát, olyan hatással volt ránk. Na mindezzel csak azt akarom, hogy hiába ez a szétszórt világ, meg sok minden, hogyha ezek megvannak, hogy a gyerekeid, ezek a filmek, a kedvenc könyveid, akkor be tudsz oda lassulni jó értelemben, megérint, ülve maradsz, a gyereket történetei magukkal visznek, tehát nincs veszve semmi, ezt akarom mondani.
Sőt.
Érdekes egyébként, mert nekem most olvastam, nem tudom kitől egy idézetet, vagy hallottam, már nem emlékszem, én is öregszem, de hogy nem attól él az ember, hogy most nem tudom, Maldív szigeteken koktélozgat, és akkor az vagy megtörténik, vagy nem. Viszont ami biztos megtörténik, az, hogyha mondjuk házasságban élsz, hazamész este, és az az életed minősítés, vagy minősége, hogy téged hogy fogadnak otthon. De az minden egyes nap megtörténik. Abban az 5-10 percben. Ugyanaz, mint amikor leültök vacsorázni, vagy reggelizni a családoddal, hogy abban a 1 órában, amíg ott ezt elkövetitek, abban, hogy viszonyultok egymáshoz, mert az minden áldott nap megtörténik. És ez nyomja rá ugye a személyiségedre a bélyegét. És egy csomó embernek látom, hogy hazamegy, azonnal a tévé, azonnal, de egész nap ezt csinálja egyébként Görget, azonnal görget, és úgy beszélgetnek asztalnál, hogy én például nekem is van egy kislányom, 9 éves, vannak ismerősök, akik úgy etették a gyereket még régen, hogy ő csak iPad-en tud enni. Mi? Ha nem késsel villával kell? Hát nem csak iPad-del. És én megfogtam, és a lányomnak mondtam, nézhetem én, és mondta, befejezted a kaját, mondom akkor. És végig tudta ülni háttal, úgyhogy tudta és hallotta, hogy az emberek ott mögöttek nézik a meséjét, amit szeretne nézni. Mm. És most már ez...
Abszolút.
Ez...
Figyelj, én csak megerősíteni tudok mindenkit. Én abszolút haladáspárti vagyok, tehát félreértés ne essék. Naponta aztán a számítógépet túl sokat is. Tehát, sőt, azt gondolom, például az iskola rendszerben nagyon-nagyon nem használják a digitális kultúrát, sokkal többet kellene, az IT-t. Tehát nem maradi vagyok, de ebben én is szigorú vagyok. Én azt gondolom, hogy megeszi a gyerekeket, és ezt én pszichológusként látom. Tehát én látok olyan mobilfüggőséget kis tinédzser korban már, hogy, hogy anorexoid lesz belőle a kislány, meg szeparálódik, és jó család, tehát minden rendben elvileg, el tudja kapni. Tehát, hogy azért, ha tetszik, hanem ezt ki kell mondani, hogy ez egy drog, és ez akkor vagy, akkor csinálja, én mindig azt mondom, ez az egész technológia asszisztencia. Tehát, ha asszisztál az életedhez, akkor jó helyen.
És nem irányít.
Ha irányít, akkor ott baj van.
Hát, igen. Nekem megmondta egy nagyon nagy guru, aki segített ebbe a TikTokos örületembe, hogy te tartalomgyártó vagy. Tehát gyártsd a tartalmat, rakd föl, nézd meg azt, aki esetleg hasonlót csinál, mint te, de soha ne görgessél. Mert te nem azért vagy ott. Uh-huh. Te gyártod, görgesse más a te tartalmadat.
Ez így van.
Te igazából drogot adsz az emberkéknek, mert minél nagyobb ugye a megtekintésed, annál többen begörgetett rád. Meg kommunikált veled valamilyen formában. Szóval tök érdekes egyébként kettős.
De egyébként nagyon tetszik, bocsánat, megint csak amit szóra elmondott, hogy én azt gondolom, hogy amikor erről az apaságról beszélek, én mindig próbálok saját példámból és hiteles lenni, tehát nem tankönyvből. Én nekem ez tényleg úgy alakult, és ez az őszinte megélésem, hogy nekem a családom, az apaságom, a feleségemmel kapcsolatom, az életem egyértelmű közepe, és én mindig egy picit, hogy is mondjam, segítő szándékot váltanak ki belőlem azok az emberek, akik például a munkájuk miatt ezt fordítva látják. Tehát ugye munkamániások, stb. Uh-huh. És azt gondolják, hogy a munka az életük értelme, vagy nem gondolják azt, hogy nem tudnak ellenállni. Tehát soha nem ítélem meg ezeket az embereket, de azt gondolom, ezeknek az embereknek segítségre van szüksége, mert ez olyan, mint a visszafelé folyna egy folyó, hogy nem ez az iránya az életnek. És pontosan, amit mondtál szóra el, hogy naponta megtörténik, hát, hogy leülünk az asztalhoz. Tehát ugye a pszichológia is azt mondja, hogy igazából az életminőség az emberi kapcsolataink minősége. Nincs benne semmi anyagi, stb. Még az úgymond az egészség is egy másodlagos faktor, mert csomó testi-lelki problémával emberek gyönyörű életet tudnak élni. Az emberi kapcsolatok minősége nélkül nincs életminőség. Tehát, hogy itt kezdődik szerintem az apaság is, amikor ez beindul egy férfiben, hogy ez mekkora élmény, mekkora érték, hogy tényleg ezek a gyerekek a nyakamba ugranak. Én hiányzom nekik. Elutazom 2 napra, és azt mondja a feleségem, aki egy önálló, érett személyiség, hogy nyugtalanul alszik, mert nem vagyok otthon. Tehát ezek azért, én azt gondolom, hogy ennél, tehát mi van több?
Igen, de ezt nem mindenki érti. Tehát én, amikor nem volt gyermekem, fel se fogtam. Tehát nem is tudtam elképzelni, mert miért is? Hiszen nem voltál abban a helyzetben sosem.
Bocs, hogy mindenhetünk egy gyors kört, ugye? Akkor persze. Tudjuk, hogy Lászlónak 2 lánya van, ugye? Egy nagyobb és egy kisebb, Szorel, neked egy lányod van.
Igen.
Lehet, hogy mondtad, mert hány éves? 9 éves?
9 éves.
Én egyébként most azért ülök itt veletek, mert én meg 2 hónap múlva apa leszek, és szeretnék ne, nagyon...
Én már a mosdóban megtudtam. A férfiak...
Én már nyáron megtudtam.
Na oké, de ez különben hihetetlen, tehát erősöszünk a férfiak és a mosdó. A férfiak ugye piszoár mellett elképesztő beszélgetéseket tudnak folytatni. Nők nem szoktak WC-n ülve beszélgetni, hallottam már azért ilyet, de statisztikailag más az arány. Illetve most olvastam egy nagyon érdekes cikket, hogy a férfiak miért ülnek annyit a WC-n, és ez tényleg kimutatott, hogy sokkal többet ülnek a férfiak a WC-n, és kiderült, hogy a férfiak nagy része azt mondta, hogy ez az egyetlen hely, ahol egyedül lehet. És egyébként rögtön kimondom, hogy egyenlőségpárti legyek, hogy a nők másképp találják meg, tehát én látom, hogy például az én feleségem 1,5 órán át képes hajat mosni, és nekem ez már régen leesett, úgy neki valószínűleg ez az én ideje.
Ja, de ez a nem is tudom, a Bödősnek volt egy ilyen stand-upja, és most kimondta mindegy is, hogy holnap hajat mosok. Ez be van jelentve.
Igen, igen. Ez így van.
Ma
ez program, igen. Ez elvonulás,
és
ugye?
Én először azt hittem, hogy ez csak egy vicc, de a lányomnál látom, hogy nem vicc. Ő is be tudja jelenteni. Ő ma este hajat fog mosni. Hát most nem, oké, mit csináljak? Nem kell, csak mondom.
De amíg nem kedreggel csinálja 7-től 8-ig, igen, akkor te elindulnál, és kellene a fürdődik, teljesen rendben.
Szóval.
Na, bocsánat, hogy szabadba vágtam, csak gondoltam, gyorsan fussunk egy kört ezzel, mielőtt így az apa témába velem, mert egyébként nagyon jól átvezetted, meg az apaság, meg az, hogy milyen belső értékeket teremt számunkra a család, amire tudunk valami olyat építeni, ami szerintem egyébként energia a munkában, és nem. Tehát, hogy furcsa az, amit most te is mondtál, hogy valaki meg, mint hogyha a munkára helyezné a fő hangsúlyt, hát ha abból kap annyi energiát, ami működteti minden más helyzetben.
Szerintem.
Hát valahol a felszínen nem. Valószínűleg ez a gond, de hogy mi az eredője, azt nem tudom, ezt nem én fogom megmondani. És hogy a könyvedben tök jól elkezdted felsorolni azt, hogy ez a nem szeret otthon lenni, és tudjuk fel, hogy gyereke is van, és akkor nem szereti az apasággal járó, nem tudom milyen helyzeteket, jó, ne hívjuk őket terheknek, meg ilyesminek, hogy kialakulnak ezek az apamítoszok, amiket így, amikor felnövünk, akkor látjuk, és ezek jönnek szembe, ez a, említette László, a Superman apuka mítoszt, a cuki apuka mítoszt, van ez a maszkulin családfenntartó, állandóan dolgozok, nem érek rá a családommal lenni apuka mítosz, és hogy milyen ilyen mítoszok vannak még, amik nem tudom, hogy erőse, ha azt mondom, hogy mérgezik kicsit a képünket arról, hogy az én képünket, hogy milyen apának kellene lennünk. Ezekről tök jó lenne egy kicsit beszélni, meg szóval te is, hogyha akár a környezetedben milyen olyan helyzetekkel találkozol, amit most úgy fogalmaztál meg, hogy nem szeret otthon lenni.
Hát igen, nem szeretek így köntörfalazni túlzottan. Van ilyen, de persze, van akinek a hátak közepére se kell, az az egész szituáció, csak benne van. Érted?
Belekerült, ugye? Először is belekerült, most már benne van.
Nem tervez, tehát nincs, mindenki úgy van ezzel, hogy majd ha lesz ház, majd ha lesz íze, és akkor korábban megérkezik a gyermek, vagy akárki, akkor egyszer csak ott pánik van. De hogy alapvetőleg nálam nem pánik volt, hanem nálam ott elindult a létfenntartó ösztön. Tehát megtudtam egyáltalán, hogy először nyilván azt hittem, hogy hőmérő. Tehát mondom, miért mutogatja? És aztán egyszer csak kiderült, hogy nem tudom, hány csíkonak kell lennie. Oké, ez egy pozitív terhességi teszt. Jó, akkor így kell csinálnom, ennyi időm van, ez a izé, itt, tehát rögtön megterveztem, de így fejbe fél óra alatt az egész elkövetkezendő nem tudom hány hónapot. És ezt szerintem, hogy nem mindenkinél van meg, nagyon sok embernél hiányzik. Ugye, mert aki belemenekül a melóba, vagy a baráti társaságába, vagy akármilyen hobbiába, az inkább elmenekül ezektől a problémáktól, mert ez problémaként tekintenek erre, mert nekem nem probléma. Tehát én mondtam már le munkákat a gyermekem miatt, mert tudtam, hogy megígértem, hogy ott kell legyek, akkor ott leszek, és pont. Nem is tudom, hogy honnan, Hévízről följöttem egy előadására, mert nyári táborozott, és akkor följöttem, visszamentem, vezettem, nem tudom, 3 órát ezért. De hogy ez nem csak azért most itt magamat piedesztára emeljem, hanem az egy hozzáállás. Tehát én nekem ez volt a természetes, ezt láttam gyermekkoromban. Ezek a kulturális hozadékai ugye az afrikai énemnek, mert hogy ott a család szentség az megingathatatlan. Nincs olyan, hogy nem mennek el egymás háza előtt 40 évig, mint például nagynéném a nagybátyám háza előtt Békés megyébe, és akkor megkérdeztem, mondom, te, miért nem mész el a háza előtt? Már nem is él. Hát én már nem is tudom. Na, tehát hogy ilyen nagyon furcsa ez az egész. Nem pereskednek a nagymama, a nagypapa házáért, a nem tudom hány rokon. A legidősebb fiú megmondja, mert ott ez a rend, megmondja, hogy ki ez a ház, itt a kulcs, költöző bele, és mindenki szépen elfogadja. Nincsenek ilyen, nézik, ilyen egymásnak feszülések. Szóval ott egy kicsit azért természet közelibb az ügy.
Természetesebb egy picit, igen. Egyébként ez tényleg így van, hogy mondjuk a nagylányom ugye elmegy iskolába, és akkor megbeszéljük, hogy mikor jön ki az iskolából. És akkor azt mondom, hogy 14:30. És hol leszel, apa? Itt. És én 14:30-kor az ég leszakad, ott vagyok. Akkor is. Mindent elkövetek. Most persze emberek vagyunk, volt olyan, hogy késtem, akkor felhívtam a titkárságot, stb. Mindent elkövettem, hogy de hogy nekem az egy, ahogy te is mondtad, ez egy ilyen apai pont, és nem azért, az az érdekes, nem tudom te, hogy élet, hogy én megfeleljek. Ez valami, nem is tudom, egy önmagától
egy belső pont. Igény, nem?
Egy belső igény, egy belső pont, aminél úgy ott kell lenni, mert ez a világ rendje, hogy én nekem kijön a lányom fél, amikor akkor a pót van.
Nem akarom, nem, már csalódást tud okozni neki, mert ugyanúgy átérzed ugye az ő, tehát ugye, amit mondtál az előbb is, hogyha neki rossz élménye volt, vagy jó, azt te megérzed, meg átérzed, hát is veszed. A csalódottságát is, a veled szemben is, tehát az annál rosszabb.
Pontosan.
Nincsen. Tehát az, hogy én okozok csalódást annak, akinek érzem a csalódását, és akkor így nézek utána nagyokat a tükörbe. Az nem oké. Tehát ezeket be kell tartani.
Abszolút. Egyébként meg teljesen egyértelmű, hogy apai ösztön van. Ugye, tehát azt tudjuk, hogy van anyai ösztön, ez teljesen egyértelmű, hogy apai ösztön is van, és beindul az apai ösztön. Sőt, az az érdekes, amiről keveset tudunk, hogy nagyon sokszor ugye a gyerekek az apa nógatására születnek meg. Azt gondoljuk, ez is egy mítosz, hogy hát egy gyereket egy anyai nő kell, hogy akarjon, jön az anyai ösztön, és egyáltalán nem kell, tehát különböző vagyunk, más életkorban, más élethelyzetben. Azt mondják a kutatók, hogy a gyerekek fele az apa kezdeményezésére születik meg, a másik fele az anya kezdeményezésére, és a második, harmadik gyerek pedig egyértelműen az apák kezdeményezésére. Tehát hogy már az apaság itt elindul, hogy egy átlagos férfi, és erre van magyar vizsgálat is, tehát hogy a 20 éves magyar fiúk előbb és több gyereket szeretnének, mint az azonos korú lányok. Tehát hogy az apaság az nem valami olyan, és ez a mítosz, hogy anya ugye meg kell, hogy szülje, jön az ösztön, és hát apát el kell fogni lasszóval, ugye, hogy ő, akkor ott ilyen rituálékon kell átesnie, mint legénybúcsú, stb. Elbúcsúzni az addigi életétől, és akkor lassan, 2-3 év alatt, ha mázlista az anya, akkor jó apa lesz belőle. A valóság az, hogy nagyon sokszor az apák előbb szülők, mint az anyák, és ők mondják a párjuknak, hogy mikor jön a gyerek, és nagyon szeretnék gyereket, és ők viszik bele a párjukat abba, hogy merjen gyereket
válni. Ez tök érdekes egyébként, mert ugye tök más gondolnék erről. Hogy a tapasztalás mutatja. Tehát az én saját tapasztalásom mutat tök ellentétes képet. Meg régen még rádiósként ott voltak ilyen beszélgetéseink, és ott pont arról beszélgettünk egy hölgyel, hogy ugye a fiúknak, tehát a lányok azok babáznak. Tehát az benne van az a, már benne van ez, hogy baba, meg kisbaba, de a fiúk azok nem... Igen, a gondoskodnak valamelyik babájukról, tudom, jó, 56 órán keresztül fésüli, berakja a vízbe, kiveszi a vízből, akkor elázik, akkor elkezd egy kicsit penészedni már belül, tehát tudom ezeket a dolgokat, de hogy a fiúknak megvan, tehát ott nincs a gondoskodás, mert a fiúk azok teljesen másfajta foglalatosságokat csinálnak. Meccsből mi régen játszottunk, össze-vissza törtünk folyamatosan mindent, az volt ő, de ütöd, vágod, látod a játszótéren, mit csinál, tehát, és az hölgy mondta, hogy a fiúknak ugye ez a sztereotipizálása, hogy te fiú vagy, nem kell sírja. Katona dolog, ez nem fáj. Pedig ha fáj, akkor hadd sírjon. Engedje ki. Tehát nincs meg ez a panasz nyelve a fiúknak, mint a lányoknak megvan. Mert azok megtörténik. Panaszkodott, oké, ezt meghallgatod, megöleled, megnyugszik. A fiúknak nincs meg a panasz nyelve, úgy van fölnevelve kb. Mindegyik generáció, vagy sok, hogy ezeknek nem engedik meg, hogy panaszkodjanak, mert hogy ez a katona dolog, meg nem szabad sírni, a fiúk nem sírnak. Miért ne sem, hát sírjon.
Nem tudom. Igen, egyébként egy kicsit pszichológus lehetek. Ez egy sajnos egy leírt, sajnálatos jelenség, hogy a fiúkat leszoktatják erről. Tehát a fiúk ugyanúgy babáznak, ugyanúgy gondoskodnak, de pontosan, amit mondtál, hogy pár éves korukra erről leszoktatják, hogy hát ez milyen dolog, fiam, hát. Nekünk van egy ismerős kisfiú, egyébként egy rettenetesen, mondjuk az igazi fiú, sztereotípak legyünk, tehát egy picit olyan verekedős, picit olyan kemény, mindenre fölmászik, mindenről leesik, stb. Múltkor látom, hogy a lányokkal játszik, tologatja a babát a babakocsiban, ott az utcán, az udvaron, egészen addig fogja, amíg valaki azt nem mondja neki, hogy te hülye vagy, hát mit csinálsz, te fiú vagy.
Te fiú vagy.
Tehát, hogy magyarul a gondoskodás, a gondoskodó ösztön, az egy nagyon férfias ösztön, az bennünk van, csak ugye pont ez a probléma, és itt nehéz ugye az apaságnál ezt megugrani, hogy ebben tartanak bennünket, hogy hát a férfi vagy, akkor egy kicsit olyan racionális vagy, nem sírsz, és a többi, amiben bele is halnak a férfi.
Mintha nem lehetnénk egyszerre racionálisak, meg érzelmesek is.
Mint a nők is. Tehát hozzáteszem, hogy ezek sztereotípiák, ugyanúgy emberek vagyunk, ugyanúgy, ezek nem is sztereotípiák. Tehát, ha mondhatok megint egy érdekességet, azt mutatják a kutatások, hogy azok a lányok, akiknek jó a kapcsolatok az apjukkal, jobbak matekból. Akkor is az apjuk nem jó matekból.
Igen?
Igen, mert a matematika...
Mi a fő a lányom?
Figyelj, csak el kell mondani, csak tudjad. És na, a lényeg az ugye, hogy a matematikát eleve egy ilyen férfi tudománynak tartják. És úgy higgyétek el, hogy az én kislányom 9 évesen ezt már érezte. Tehát 9 évesen már a kislányomat meg kellett erősítenem tök logikusan, vagy tök jó matekból. Most már gyorsabban számol, mint én. De meg kellett erősítenem nagyon sokszor, hogy jó vagy matekból. És kijött belőle, hogy hát de nem, mert ő is fiúk a legjobbak matekból. Mondom, nem, Dorka, hidd el, hallom, látom, hogy jó vagy. És hosszú tréning volt, apás tréning, mire a lányom elhitte, hogy hát ő is jó matekból. Tehát, hogy ez ennyire így működik, hogy be a bőrünk alá megy, hogy milyen a fiú, milyen a lány, és ugye a lányokat megbénítják, hogy te nem lehetsz jó matekból, a fiúkat meg megbénítják, hogy hát te nem érthetsz egy gyerekhez, nem tudsz róla gondoskodni, az női ösztön, ugye ez megint egy ugyanekkora ostobaság.
Hát ez óriási. Hát nekem a legintimebb és a legbensőségesebb helyzet, amikor fekszik a szobanövény, én így neveztem, még hogy leraktuk, és ott maradt, mert nem tudom, de a kislányomról beszélek most, csak így, bocsánat. Na minden, és amikor pelenkázni kell, tehát ez annyira, mert amit letörölgeted, meg tisztába teszed neki, az jó. Tehát nyilván azért visít, mert ráragadta, nem tudom, mindenére a minden, és az jó, és de közben ez egy annyira bensőséges szituáció, hogy nem is értem azokat az embereket, akik egyből távoz tőlem sátán, hogy ilyet nem csinálok, meg ez nem férfi, de mitől ne lenne az? Hát érted?
De akkor ez nem egy maszk? Tehát ez nem valami ilyesmi, amit így próbálunk használni azért, hogy ne kelljen tudni beletanulni ebbe, vagy tényleg egyébként belénk neveltek valami neveltek valós félelmet, azt illetően, hogy mi ebbe egyébként automatikusan el fogunk bukni, és ebben mi nem leszünk jók, úgyhogy jobb, hogy ettől baromira távol tartjuk magunkat.
Ez
és akkor ide vezet, vagy ez vezet oda, amit írtál, hogy ilyen offline apák, ugye így fogalmazta, ezek a kikapcsolt apák tömkelege sétálgatnak az utcán. Meg imádtam, amit írtál, hogy eltűntek egyébként a modern meséinkből is az apák, a gyerekekről szóló történetekben nincsenek jelen apák, mert hogy valószínűleg azért, mert hogy nincs köztük kapcsolat, vagy nem tudom.
Hát van olyan is, amiben viszont jelen van, de ott meg az anya nincs jelen. Tehát valami mindig hibázik. Én nem is, és a lányomnak már mondtam, és mindig így mondtam, hol az apja? Hol az anyja? És ő is mondja, te hol van az apja meg az anya? És így már őt is zavarját, hiszen ez normál eset, hogy van egy apád, meg egy anyád, és akkor nagyjából ez egy ilyen hiányérzetet szül.
Én már abuzáltam a családomat szerintem, mert már a nagylányom meg a feleségem rendszeresen keresik a mesékben az apákat. És ugye erről írtam is, hogy az apa papucsa, de ez rendesen így volt, hogy a kislányom véglapozott egy képeskönyvet, amiben nem volt apa. Tehát gyereket megmosdatták, elvitték óvodába, elmentek érte, elaltatták, csak apa még mindig sehol nem volt. És hát én gondoltam, hogy hát nincs apa, de egyszer csak az egyik képen kislányom felfedezett egy férfi papucsot. De tudom, ez gyerekszem kell, tehát én így szemüveggel is így sokáig néztem, hogy ez az, a feleségem is megerősítette, az egy férfi papucs. Tehát egy férfi papucs erejéig apa jelen
nyoma
volt.
Ja,
nyoma.
Nyomokban ott volt.
Hogy valaki volt a szekrényben.
Papucsot hozott már, nem autón érezte magát. De ugye ez sajnos így van, és nem csak a mesékben, én gyűjtöm szenvedélyesen a reklámokat, a posztereket, az óriás plakátokat, amiken család, ez az üzenet, különböző szempontokban, és nincs férfi, nincs apa. És hozzáteszem mindig, hogy ez nem gondosság, tehát nem a férfit eltávolító női föld alatti mozgalom eredménye, hanem beépült az agyunkba. Tehát én láttam olyan Mercedes családi reklámot, tényleg egy családi autó reklám, hogy anya 3 gyerekkel, és nincs apa. És ezt meg szoktam mutatni apa akadémia, és akkor találgatják, hogy hol lehet apa, és mondják, hogy hátul alszik, mert éjszakai műszakos volt. Igen, csomagtartóval ilyeneke. De a lényeg az, hogy valószínűleg ugyan odaadják a marketingeseknek, hogy kell egy családi. És a marketingesek fejében az, hogy család, anya, gyerekek. Ugye, és hogy nem rosszból, tehát a válaszom az, amit mondta, hogy ez nem feltétlen maszk a férfiaknál sem, hanem már a bőrünk alá ment. Ugye, tehát, hogy az anya fölemeli a pici újszülöttet, és akkor a férfi már hátrább áll, hogy ez nem az én dolgom. De ezt megint el kell mondanom, hogy mindenféle kutatás, tehát hogy azért muszáj így, hogy nem csak így egyéni példák, kutatás azt mondja, hogy a szoptatás kivételével egy férfi, egy apa mindent el tud végezni ugyanúgy, mint egy anya már az újszülöttnél. Tehát ezt tudni kell, hogy ez egy emberi készség. És én mindig ezt mondom a férfiaknak, hogy benned van. És egyébként a másik, ami megint Sorel szavaiból átjött, és ez nagyon fontos, hogy mindig arról beszélünk, hogy a gyereknek mennyire fontos az apa, de hogy a férfinak mennyire fontos a gyerek. Tehát én annyi férfit láttam emberré válni, sőt, fiatal férfiakat igazi férfivá válni, tehát az igazi férfit úgy értem, hogy gondoskodó, megbízható, felelősséget vállal, alázat van benne, tud lemondani. Ugye? Tehát ezek szerintem férfi vonások, persze női vonás is, de ha apákról beszélünk, azt gondolom, ez nagyon férfias. Tehát, hogy ez ott van, ezt kell először is áttörnünk, hogy a férfi egy milliméterrel sem alkalmatlanabb egy gyermekről való gondoskodásra, mint egy nő.
Igen, nagyon érdekes egyébként. Ja, de igen, bocsánat.
Ja, nem, semmi. Tehát, hogy akkor drága férfiak, tudunk lélegezni, tudunk jobb láb után bal lábat tenni, meg tudunk gondoskodni gyerekről, pont. De akkor figyelj, amit mondasz, ami a Mercedes reklámból köszön vissza ránk, meg mindenhonnan, akkor az egy sztereotípia, amit próbálnak mutatni nekünk, de nem egyezik annyira a valósággal, vagy egyébként ez sajnos rossz hatással van a valós én képünkre, és ez, ahogy mondod, ez is bekúszik a bőrünk alá, meg akkor, amit mondjuk talán a Sorel mondott, hogy egyébként így neveltek föl férfiakat, hogy egyébként erre alkalmatlan vagy, meg te neked nem ez a feladatod, és az is bekúszik a bőrünk alá, és akkor ott állunk ebben a helyzetben, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy akkor ez most nekünk való, vagy nem nekünk való.
Én nekem van egy ilyen félszakmai megoldásom erre. Marketinges vonalról közelítve én meg a dolgokat, hogyha már autóról beszélünk, de általában nem csak autót vesznek az emberek, de az egy mégiscsak egy beruházás, meg az egy komoly anyagi teher is tud lenni, de hogy a férfiak ugye úgy vásárolnak, és ez is kutat, tehát ez nem én találtam megint, hogy akkor ezt az analógiát kövessük, hogy ez egy kutatások eredményei, és ezt most nem feltétlenül Birminghami Egyetem professzorai csináltak, vagy angol tudósok, de hogy a férfiak általában, amikor ilyen technikai kütyüt kell vásárolni, mint kocsi, telefon, akkor racionálisan megvizsgálják, hogy tehát amikor megkérdezem, na, mennyit fogyaszt, hány lóerős, tehát egy csomó olyan praktikus infót el tud mondani arról a járműről, ami tök fontos ebből a szempontból. És hogyha a hölgyek meg emocionális alapon közelítik meg ezeket a dolgokat, tehát milyen színű a kocsi, tehát ami inkább a külsőség, és nem a funkció. Uh-huh. És ettől a perctől kezdve, hogyha nekem is lehet, hogy ez egy hülyeség, ez a megközelítés, hogyha már marketinget nézzük, akkor kit kell meggyőzni? Kit könnyebb az emóciót meggyőzni? És ettől a perctől kezdve, hogyha ott van egy fickó a képen, akkor lehet, hogy nem feltétlenül az emocionális vásárlók jelennek majd meg ott, ami nem biztos, hogy célja, hogy még az autógyárnak.
De nem innen indult, nem?
Hülyeség, nem hülyeség. Indult, nem? Persze, ez abszolút...
Gondolom. Tehát ezt igen, azt értem, tehát, hogy a reklám hatásmechanizmusa az, hogy a jobb agyféltekére hat, ahol az érzelmi központ van, egyébként ott van a döntési mechanizmusoknak a helye is, tehát hogy igazából akit érzelemmel meg tudsz győzni, azt vásárlásra tudod bírni, a vásárlás mellett fog dönteni, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát akkor lehet, hogy minél több mindent próbálunk nők felé célozni, hogy először őket vegyük rá a vásárlásra, ők meg majd szépen megoldják, hogy hát ráveszik a férjüket.
Az a sztereotípia, hogy ugye, hogy ők a hölgyek foglalkoznak a gyerekkel, ők viszik ide, ők, akkor kinek kell a kocsi?
Igen, bár okay. Hozzáteszem, abszolút így van. Én látom, hogy mióta egy pár éve ez az apaság téma egy picit trendivé vált, ami egy nagyon pozitív dolog, de megjelentek az apa reklámok is. Uh-huh. Tehát látom ezt, hogy a biztonság, tehát apáknál is benyomja ezt a gombot, ezt az érzelmi gombot keresik, hogy a gyereket biztonsága érdekében, és bizony a családok elkezdenek nagyobb autókat venni, ugye szegény gyereknek mindenre van szüksége, csak egy rohadt nagy autóra nincs szüksége, a család az jól megveszi, nagyon sok család ugye jó nagy terhet vállal, tehát apa anya még többet fog dolgozni. Én nekem most egy ilyen kurzusom, az a cím, hogy Baba Marketing Stop, és ott szoktunk röhögni, hogy mennyi minden hülyeséget vettünk meg. És férfiként is, apaként is megvesszük. Tehát hogy főleg ilyen technikai kütyükben ugye nagyon mennek a férfiak érzelmeire, mert de az nagyon gyakori, ugye, hogy mit tudom én, baba légzés figyelő, akkor ezek is ugye marketing, pszichológiai döntések, hogy a nők megkérdezik a férfi véleményét. Hogy ez most technikailag jó, és hogyha ott az úgy van beállítva a férfi agyra, ami szintén manipuláció, hogy az meggyőzi a férfit, hogy ez milyen biztonságos a gyerekének, akkor a férfi is megveszi. Tehát megint ebben is emberek vagyunk, csak ugye...
De, és aki ezt megveszi, az viszont akkor már lehet, hogy azért veszi meg, mert tényleg jó apa akar lenni, nem? Csak hogy valahogy ilyen hamisan állítjuk be előtte, hogy, hogy
nem ettől lesz jó apa. Erről van szó. Tehát az ösztön ott van, jó értelemben, hogy félti a gyerekét. Ezek is kutatások, hogy mutatnak síró gyerekekről videókat férfiaknak, és teljesen egyértelmű, mérik, ugye ezek ilyen rettenetes bénak kísérletek, nagyon hasznosak, mérik a bőrreakciót, sőt most már ugye az agyi szkennelés olcsóvá vált, és azóta nagyon sok ilyen agyszkenneléses vizsgálatot csinálnak, ami elképesztően izgalmas, tehát hogy az agyunk hogy reagál, és nézik, és teljesen egyértelmű, hogy azok az apák, akinek gyereke van, azok tízszer olyan érzelemmel reagálnak. Csak azért, mert van egy gyereke, még azt jelenti, hogy jó apa, lehet, hogy egész nap az office-ban van, de hogy van gyereke, attól kezdve síró gyerek képe, az benne érzelmi, sokkal nagyobb érzelmi reakciókat vett, mint abban, akinek nincs. Tehát ez egyértelmű, hogy ösztön, de hogy hát persze ezt jó felé vigyük. Ugye az lenne a cél, hogy ne hülyeségeket vegyünk, hanem a legfontosabb az lenne, hogy kötődjünk össze a gyerekünkkel. Töltsünk vele időt, figyeljünk rá, fejlődjünk együtt. Ugye a kötődés az olyan híd, ami két felül épül. Mindig eszembe jut ez a 70-es évben volt a Nyugatinál, akkor még Marx tér volt, hogy nem találkozott.
Nem sikerült, igen.
Igen, és akkor ott hát, volt is egy tudósítás, hogy itt állnak a belváros első síugró sáncánál. De hogy most, amikor én azt látom, hogy nem kötődik egy apa gyerekhez, esküszöm, nagyon sokszor eszembe jut ez a kép, hogy ugye van 50 centi eltérés, innen építik, onnan is nem találkozik, és akkor már az nem híd.
Hát, igen.
Tehát, hogy ez lenne a legfontosabb, ez az érzelmi szövetség apa és gyerek között, de ehhez az kell, hogy az apa akarjon lenni, és azzal jár, hogy oda tegye magát. Tehát az apaság azért fejben dől el. És úgy nem lehetek, sajnos én mindig ezt mondom, van egy jó meg egy rossz érem, a rossz hírem az, hogy úgy nem tud igazi apa lenni, hogy távol vagy, milyen távirányítós apa. Tehát amit te mondtál, hogy elmész, hazautazol Hévízről arra az eseményre, nagyon sok apa nem megy el a gyerekei eseményeire.
Hát, tudom, látom.
Látod, és...
Persze. És ezek az anyukákkal, mi?
Ott vagyok, uh-huh. A muterokkal, és tök jól elbeszélgetünk mindenfajta takarítószerről, tehát nyilván sokat tudok hozzászólni a beszélgetéshez.
És te is sokat tanulsz.
Igen.
Hát figyelj, nem volt egy jó online szülőértekezlet, ez még ilyen Covid vége felé, és hát úgy nézett, hogy két osztályfőnök hölgy tartja, 27 anya bejelentkezett, és én egyedül képviseltem a férfi nemet, és egyszer az egyik édesanyja háta mögött elment alsó nadrágban valaki, férfi, nem tudom ki volt, de ő volt a...
Tegyük föl, ő volt az apa.
Igen, tegyük föl, hogy ő volt. De ez elképesztő. Tehát azt mondom, hogy trendi, vannak ennél jobb arányok is, meg beszélgetek emberekkel, van, ahol aktívabbak az apák, de azért valóságban ez milliméterenként változik.
Meg látod, most ha van gyerek, akkor ugye előbb-utóbb nem tudod kiadni a játszóterezést sem. És akkor megérkezel a játszótérre, és ott látod azt, hogy kinek milyen a kapcsolat. Tehát ott azonnal látszik a megfeszült ember, tudod, amikor a két politikus megveregeti, mert kb. Így nyúl ilyen szeretettel a gyerekhez, meg van a másik típusú emberke, aki ugyanúgy a homokozóba fekszik, ugyanúgy tiszta homok, mert hogy érted, nem egyszer csak ki fogod mosni, mert ez a másik fel, amitől készülök. Ne csináld ezt, jaj, de meg fogod ütni magad, jaj, bajod lesz, jaj, ne, hogy aztán saros legyen. És akkor mi van? Hát van mosógép, ha meg nincs, akkor is ki lehet mosni kézzel. Tehát így, és átcsolok, és vigyázz. Tudod, és így nagyon rossz, így ki, tehát ilyen életidegen a helyzet. Valamint, hogyha nem az ő gyereke lenne, hanem vigyázna valakiére.
Egyébként ez így van, én nagyon sok túlféltő apát is látok, meg ilyen. Tehát én mindig azt mondom, hogy ha igazából a sztereotípiákat le akarjuk rombolni, akkor azt kell tudomásul venni, hogy semmivel nincs több rossz apa, mint rossz anya. És ugyanez fordítva is igaz. Nincsen, semmivel nincs több jobb apa, mint jobb anya. Tehát ez emberi személyiség kérdése, ki mit látott, mit tanult, de hogy ebből kell kiindulnunk, hogy mind az apaság, mind az anyaság igazából arra épül, hogy emberileg személyiségedben ki vagy. És persze onnan kezdve jönnek a tanul dolgok, hogy mit mer egy apa, meg mit nem. Én el szoktam mesélni, hogy családommal a Dorogi tó partján feküdtünk, egy nyári délután, és a feleségem bent volt a nagylányommal a vízben, én meg a picivel aludtam kint. A pici akkor volt talán egy picit több, mint egy éves, és, vagy másfél éves, és ott aludtunk. És hát én imádok a gyerekeimmel aludni, főleg most már picivel, és ott szuszogott mellettem én is a félálomban, és akkor egyszer csak fölébredt, nagyot nyújtózkodott, én megörültem, és elkezdtem megpuszilgatni. És belém ütött a felismerés, hogy úristen, mit csinálok én itt a Dorogi tópartján, nyilvános ilyen puszilgatom a gyerekemet. Tehát képzeljétek el! És ilyetten körülnéztem, és akkor láttam, hogy hát egyrészt senkit nem érdekel, vagy akit érdekel, az ilyen kedvesen mosolygott, de hogy ilyen mélyen vannak ezek. Hogy mit képzelsz te, hogy ott puszilgatod a gyerekedet? Érted, aki a mindenem, és minden nap puszilgatom, és együtt alszunk. Tehát, hogy azért ezekkel meg kell küzdenünk.
Ez olyan ilyen őszinte, emberi, ösztönös pillanat, és amikor kikapcsolsz, vagy felkapcsolsz izébe, felnőttbe, és racionálisan átgondolod, akkor nem tudom, hirtelen ilyen bűntudatot érzel, vagy szégyent.
Hát
vagy
igen,
ilyen...
akkor jönnek ugye a maszk, amit te mondtál. Uh-huh. A maszk, ez amit belénk nevelnek, hogy mi a maszkot, hogy viselkedj férfiként, apaként, és ezek rettenetes béna dolgok, és kutatások is ezt mutatják, a férfiak régen se voltak ilyenek. Pont nekem az egyik legmeglepő volt ebben az apukutatásban, amikor elmélyültem benne, hogy a történészek egyértelműen azt mondják, hogy ez az apátlanság, tehát hogy az apa eltávolodik a gyerekétől, meg nincs otthon a családjától, ez egy modern probléma. Tehát, hogy régen az apák együtt, tehát nagyon ritka volt, hogy egy apa kiszakadt a családból. Ugye együtt éltek, együtt dolgoztak. Tehát az apa jelen volt, és hát mindig azt tudtuk mondani, hogy igazából a nevelés az hiteles jelenlét. Tehát az a nagy problémánk, hogy nincsenek jelen az apák. Tehát
hogy ott voltak hogy példát mutassanak, nem?
Így van.
Meg ugye az érintés fontossága is, mert ugye alapvetőleg, amikor van egy gyermeked, nyilván ölelgetnéd orvaszájba egész nap. Előbb-utóbb ezt nyilván nem tudod már megcsinálni, mert ciki is leszel már, hogy jó, most már ne fogd meg a kezem. Hát miért ne fogjam meg a kezem? Add már ide a kezed, légy szín. Nem kell. Szóval, de hogy az ölelés a gyereknél érdekes, hogy az hogy egy természetes esemény lesz, mint ahogy neked a puszilgatás, én is. Így. De amikor a barátaiddal vagy, látsz-e olyan esetet, hogy oda jön két barát, akik ismerik egymást, és megölik, de rendesen, nem úgy, hogy a csátod összeválaszunk, mint az amerikai hip-hop videoklipekben, hanem megölelik egymást, tartják egymást, barátok, és akkor utána elengedni, hogy vagy, jó vagy? Ilyen na, viszonylag ritka. A mi társaságunkban van.
Kopik.
És egy vagy két embert tudok mondani, akivel így meg tudjuk ölelni magunkat őszinte szeretettel, anélkül, hogy zavarba lennénk.
Igen. Meg hogy igen. Kívülről azt mondja, hogy néz ez ki.
Pedig egy nagyon, megint mondom, férfias dolog, és nagyon örülök, hogy felhoztad ezt a témát. Megint mondok egy elképesztő dolgot, ez nekem is elképesztő volt, hogy a kutatások szerint. De ezt fontos mondanom, ugye ezt azért nem vagyok ilyen kutatásmániás, de ebben a kérdésben azt gondolom, hogy nagyon fontos tényekről beszélünk, mert ugye ez az ilyenek a férfiak, ilyenek a nők, ilyenek az apák, ilyenek az anyák, ez sehova nem vezet. Tehát, hogy lássuk már, hogy ez elképesztő mennyiségű profi kutatás van, amik ezzel foglalkoznak, és például kimutatták, hogy az apák többet érintik meg a gyerekeiket, mint az anyák. Az anyák többet beszélnek, az apák érintenek. Tehát igazából az érintés az apák elsődleges szeretetnyelve. Mert ha megnézitek az apás játékokat, ugye az mind testi érintés. Birkózás, csikizés, dobálás, stb.
Iszonyat érzelmi hullámvasút a gyerekeknek, vagy nem? Tehát az, hogy a félelmet is meg tudja élni, meg amit utána megnyugszik. Tehát így visszatudott, tehát tök jó egyébként. Tehát
Igen. Tehát az érintés az megint egy ilyen férfi dolog. Tehát ezért ez megint egy sztereotípia, hogy egy férfi nem érintkezik. Az érintés az mindig bizalmat kelt. Tehát az egy kapcsolódás. De a gyerekkel egyértelműen. Hát én imádom, tehát az, hogy ott alszik mellettem, átjön néha a pici éjszaka közénk, én azt imádom. Tehát tehát hogy ott forgulódik, valamelyik ilyen úgy lefejelt komolyan az orromat, hogy fogtam is, hogy nem vérzik-e, tehát teljes erőből. Na ez a része ennek, meg néha a lába számban van, de akkor is az, hogy ott szuszog mellettem, tudod, meg nagyon érdekes van, hogy forgolódik, és akkor a talpára teszem a kezem, ugye ez egy ilyen ősi, ilyen bizalmi dolog, tehát hogyha megtámaszkodik valamin a talpad, akkor biztonságban érzed magad. Hm. Hát akinek van kutyája, macskája, ezt tudja, hogy nem tudod rárakni a kutya lábára, meg macska lábára a kezed, de mindig fölülre rakja. Neki az a biztonság, és megnyugszik. Oda rakom, és akkor egyszer csak elalszik.
Szép,
én dolog. Szerintem ezek olyan mély dolgok, amiket így azért máshol nem nagyon kap meg az ember.
Igen. Hát én nem olvasok erről most előtte, akkor nem tudom, hogy a születés utáni anyai bőrkontaktus után jó, hogyha következik egy apai szőrkontaktus. Aztán mondta, hogy hol hibázik, mert kicsit így lehet, hogy átsiftelem arra, hogy aki most lesz apa, az akár hogy tud felkészülni erre, vagy mi az, amit próbáljon meg kizárni, ami nem fontos, hiába mondják sokan, és mi az, amire belülről figyeljem. Én alig várom, hogy megtörténjen, én most így, tehát én nekem az fontos, hogy ő már hallja a hangomat, és nagyon szeretném, hogy föl is ismerje, hogyha világra jön, vagy állítólag van, ez is bekapcsol, ahogy a zenékre és mindenre, hogy az a biztonságérzet már most kialakuljon benne. Én szeretnék bent lenni a szülésnél, és én alig várom, hogy kisgyerekkel, nem tudom, ott elaludjunk együtt, alig várom, hogy fürdessem, meg alig várom, hogy mesét olvassak neki. És azért, mert azt gondolom, hogy ezek azok az ilyen értékes idők, amikor én valószínűleg garantáltan vele fogok tudni lenni, mert hogyha úgy osztom be a napomat, hogy napközben sokat kell dolgoznom, akkor is dedikáltan este arra kell fordítani a figyelmem, amit te is mondtál, imádtam, hogy nincs wifi, tehát való világon, és egymásra figyelünk, mert onnan fogjuk visszakapni azt az örömöt, azt az életörömöt, ami aztán működtetni fog másnap.
Hát figyelj, öröm hallgatni szerintem ezt, mert nem tudom, miről most beszélsz, ez az apává válás. Tehát akkor az ember már tényleg lélekben apa, te már rég apa vagy. És ami szerintem nagyon fontos, hogy ennek az örömét megélni. Tehát persze mindig az van bennünk, hogy a felelősség, hogy mondtad is, hogy akkor minőségi időt töltök vele, stb. De hogy ez neked, tehát hogy ez a lényeg, hogyha az ember elkezd apává válni, akkor ami teher lenne, az nem teher. Hanem hát alig várod, majd meséljél neki, mekkora buli az a fürdetés. Emberek vagyunk, amikor fáradtok vagyunk, persze a francba kívánja az egészet az ember, de általában az egy izgalmas pont az életedben. Hát a nekem ezek a mesék, ugye elmondják, apa mese gyógyít. Hát van, hogy elkezdek mesélni, akkor a feleségem hallgatja egy rémülten, és utána, amikor a gyerek ellult, akkor azt mondja, ez a mese egy kicsit rólad szólt. Mert úgy nagyjából kibeszéltem a stresszes napomat. Tudod, hogy kiküldöztek aznap, miket mondtak, mi nem sikerült, és a kislányom meg ilyen nagy pislogva hallgatta, nagyon tetszett neki, és elaludt békésen. Tehát az apaság az nem csak a gyerekről szól, hanem rólunk.
Hát én komolyan azt várom ettől, most tehát lehet, hogy furcsa, hogy így fogalmazom meg, de hogy volt élményem az, hogy mondjuk az unoka húgaimat rám bízták, hogy fürdesd meg őket. És akkor, amikor másfél órán át benn vagy velük, és ökörködnek, és egyszerűen nem akarnak kijönni a kádból, viszont annyira ilyen figyelemmágnesek a gyerekek, legalábbis én így élem most meg, hogy ki tudnak szakítani abból a sok ezer és ezer gondolatból, ami nekem kavarog a fejembe, én egyébként nagyon nehezen tudok kikapcsolni, ezért szeretek olvasni, meg ilyen fikciós történetekbe belemenekülni, viszont gyerekeknél ugyanígy keresztfiamnál, unokahúgaimnál megvolt ez az élmény, hogy puff, csak odafigyelsz, tudod, ez a flow élmény, és hogy ad, a sok nevetéssel, kacagással, a játékkal, ad neked folyamatosan.
Tehát itt nekik nincsenek ilyen, igen, totál, tehát nincsenek játszmák.
Igen.
Egyáltalán nincsen semmilyen fajta játszma. Amikor ő haragszik rád, akkor tényleg haragszik, amikor meg szeret, akkor tényleg szeret, amikor meg nevet, tényleg nevet. Szóval, és ez az érdekes, hogy ettől tudsz kiszakadni a játszmás világból, mert mindenki játszmázik.
Így van, hol másorkal állod ezt meg.
Persze.
Nagyon nagy figurák, én tényleg egyszer mondta nekem, egy hölgy mondta, nem is olyan régen, azt mondja, hogy hát figyelj, nekem senki nem mondta, hogy ekkora buli, ha az embernek gyereke van. Tehát ez mennyire jó, ilyet mond valaki, hogy ekkora buli, de tényleg hát és még egyszer mondom, nem rózsaszín ködbe szeretném láttatni, a gyerek az gondoskodást igényel, lemondást, alázatot, stb., ami szerintem teljesen rendben van, tehát én nekem ezt én örömmel teszem, de egyébként csak akartam mondani, hogy miket tudnak mondani, hogy na, beteg a feleségem, a pici lányom beteg, köhög a feleségem, rettenet, ez még a Covid előtt, majd harmadnapra én is lebetegszem, ugye. És akkor így látsz, stb., de a nagylányom bírja szerencsére, de hát a nagylányomat betegen én viszem iskolába. És elviszem iskolába, hát kicsit jobban vagyok, nincs lázam, elviszem haza, amelyik addigra belázasodom. Akkor megint kialszom magam, délután elmegyek érte. Most nem magam akarom sajnáltatni, ez volt a valóság. És akkor emlékszem, hogy így mosdatom a lányomat este iszonyatos fülfájással, a feleségem fönt köhögje, úgyhogy van ez a bébi őr, azt kikapcsoltam, ez zengett a ház a köhögésétől, tehát brutális volt. És akkor mosdatom, akkor már nagyon sajnálom magam, hogy fú, hát ez szörnyű, folyik rólam az izzadság, fáj a fülem, és akkor kiveszem a kádból a nagylányomat, így rám néz, ilyen ragyogó szemmel, és azt mondja, apa, tudtad, hogy a füledben a vatta szív alakú?
De a legfontosabbat kiszólt.
De hogy ez, és így lefegyverzett, tudod, és így elkezdtem mosolyogni a lázammal, a fülfájásommal, tehát hogy ezt azt gondolom, hogy így senki nem tudta volna elérni.
Igen. És ha már ez volt a lelki része, de hogy kérdeztél, hogy mire hallgassunk, mert mire ne hallgassunk, mert senkire. És tehát nem kell. Tehát,
de ez olyan nehéz, nem?
Hát nehéz, mert nyilván biztos, amikor először csinálsz valamit, mindig van egyfajta ilyen bizonytalanságfaktor benne, de tehát pontosan tudom, hogy tök fölösleges volt beszélni ezzel, azzal, amazzal, megmondta az iszonyatos tanácsát, érted, semmi, kitanulod ezt az egészet, tehát pikpak, tehát érted, az, hogy viszonyulsz, az, hogy nyilván vannak olyan játékok ebben egyesek részéről, hogy ők, nem is szerintem meg az én részemről, és meg mindig másokról beszélek, hogy valamit nem akarok úgy csinálni, hogy az én szüleim csinálták annak. Uh-huh. Tehát ez mindig visszanyúlsz oda, hogy vannak olyan formák, hogy igenis így akarom csinálni, és valamit nem. És ezt nehéz velük megértetni.
A gyerekekkel.
Nem is a gyerekekkel, a szüleimmel megértetni. Aha. Hogy valamelyik hát módszer, igen, amit ők alkalmaztak, vagy tudatosan, vagy tudattalanul, nem. Én ezt nem fogom tovább tolni, és nem fogom
ez
tovább.
Ez is apai feladat, én úgy hívom, hogy rokonmenedzsment. Akkor apa leszel, akkor egy nagyon komoly rokonmenedzsment, de ez pont ilyenekkel, hogy nekem ilyen nagyon kedves nagyszülők vannak a családban, de nekünk is volt összefeszülés, uh-huh, hogy mondja, hogy nem akarok beleszólni, és mondtam, hogy most szóltál bele.
Ja.
Már is beleszóltál.
Igen, senki, tehát ezek olyan eszközöket szereztünk mi is be, hát aztán 13 másodperc múlva visszaraktuk, ahol vettük.
Egyébként erre én is ezt szoktam mondani, és ez egy tök jó megközelítés, hogy az anyákat szétlőtték már ezzel, hogy hogyan legyél tökéletes anya. Mert nincs anya, aki meg tudna felelni.
Persze.
És ez valami rettenet. Az apák még megúszták, és jó lenne ezt megúsznunk. De pont így, ahogy mondtad, hogy legyél saját, találd meg a saját stílusod.
Fedezd föl saját magad.
Igen, és tényleg úgy van, hogy ha a gyerekeddel kapcsolódsz, a gyereked elkezd belőled apát csinálni.
Tehát, hogy megtanít arra, hogy, tehát, hogy ő is meg fogja tanítani, hogy neki hogyan jó, hogy te ezt hogyan csinálod, és csak igazából rá kell figyelned.
Abszolút.
És ő fogja adni a feedbackeket, csak fogadnod kell.
És ez receptívnek így kell. Van, és hidd el, hogy így van, hogy ahány férfi annyiféle apasság, és ahány gyerek annyiféle apasság, mert nekem is ugye két kislányom van, teljesen másképp vagyok velük apa. Tehát vannak alapok, persze, hogy szeretet, meg gondoskodás, kommunikáció, a szabályok betartása, a tanulás, a szórakozás, a vicc, és a többi, a humor, az már különbözik a két gyereknél, mert másféle apát igényelnek. De ez bennünk van ez a készség, és a gyerekeinkben is benne van ez a készség, hogy formáljanak. Tehát ez az egyik. Én csak arra mondom, hogy ha baj van, akkor érdemes férfiként is, és az is nagyon nemes és apai dolog, hogy az ember segítséget kér. Tehát, hogy levetkőzzük ezt, hogy egy férfi nem kér segítséget, mert én hozzám fordulnak azért ennek olyanok, akik elakadnak, és néha csak egy pici kell, hogy meglökje őket az ember, de ez természetesen akkor a gond van.
Meg hogy ugye, hogy visszatérve arra a részére, hogy én például, tehát én nagyon rossz példa lennék, vagy lettem volna, hogyha engem ismerne a lányom mondjuk a 20-as éveimben.
Ezzel lehet mindig lennénk, nem?
Igen.
Én biztosan, igen.
De, és én önmagamtól óvnám meg őt.
Igen, igen.
Legszívesebben. De hogy
ez majd később jön ez a probléma.
Igen. De azért már megfordult egy-kétszer, hogy mikor kezdek el, nem tudom, milyen fegyvereket lesz. De hogy igen, de közben engem mindig is zavart az, hogyha valaki, tehát egy nővel konfrontálódni kellett, meg egy társsal, tök mindegy. És ezért nem is voltak hosszú kapcsolatok még annó, mert hogy én nem tudtam így megnyugtatni, nem, sőt, ez sem merült bennem, hogy meg kell nyugtatni, hanem ez hisztériázik, mert megint én megyek. És mind ezek voltak a megoldási a javaslataim a saját problémámmal, és most, amikor láttam, hogy tapasztalom, sírás van, valamiért befeszül, valamilyen probléma, gyere ide. Megöleled, megnyugszik, utána megbeszélgettek. És ezért talán kezd normalizálódni az én társas kapcsolataimnak a minősége is.
Jó, jót mondasz.
Bocs, azt mondod ugye, hogy a gyerekeddel való kapcsolatod, és az, hogy te az, amiatt az. Hogyan változol, az javít a környezeteddel való kapcsolatod minőségén.
Meg neki azért nem mindegy, hogy mit lát, hogy te hogy viszonyulsz a nőkhöz. Tehát, hogy viszonyulsz az anyjához.
Tehát abszolút, hát én mindig azt szoktam mondani, ugye apákkal foglalkozom, és mindig ezt szoktam mondani, hogy a férfiak is az élet nagyon sok területén óriási hátrányban vannak, a férfi létük miatt, tehát ezeket ki kell mondani. De azért hozzáteszem, hogy én rejtőzködő feministának tartom magam, mert hát két kislány édesapja vagyok, és így, ahogy mondod. Nem tudom, hogy a feministák felfedezték-e már a lányos apákat, de ha nem, akkor nagyon nagy hibát követtek el, mert ugye száll a repülő a kertünk fölött, és akkor azt mondja a kislányom, hogy apa, egy nő is lehet pilóta? És akkor úgy érzem, hogy megszakad a szívem. Azt mondom, hát hogy ne lehetne szívem? Hát hogy ne lehetne? Hát nincs olyan, amit nem tud egy nő, amitől pilóta lehetne. Tehát őszintén mérül jön az emberben ez, hogy hát hogy ne is. És ez, hogy a nők az érzelmek kezelése, az érintés, amit most mondta, ez annyira szép volt, hogy megöleled. Ez igen, megtanulja az apa, és ez egy és a fiúknál is ezt kellene alkalmazni, hogy nekünk is, hogy elkezdett táncolni a kislányom a tévé előtt, mert hát unta valami olyan filmet néztünk, és akkor ott ráfeszültek a többiek, hogy menj már a tévé elől, és akkor az én apás szívem elolvad, és mondom, szívem olyan gyönyörűen táncolt, táncolj apának, gyere egy picit előre is táncolj, és akkor táncolt nekem. De az valami olyan, hogy egy kislány táncol ott az apjának, hát aki ettől nem olvad el, az nem ember.
Igen.
Most már annyira mélyen benne vagyunk egyébként, hogy mennyire könnyű is ezt művelni, hogyha az ember a szívére hallgat, és elkezdi csinálni. Akkor hogy alakulhat ki az, hogy és sok a kikapcsolt offline apa, aki elzárkózik ettől, hogy ő át se gondolta, hogy ez jó lehet, ki se próbálta, vagy kipróbálta, és eltántorodott, mert nem menne ki, és bárhogy is került ebbe, hogy a francba rángassuk vissza, és hitessük el vele, hogy ez a szerep ez neki mehet. És egyébként bármikor el lehet ezt kezdeni?
Hát szerintem én azt, ez lehet, hogy nagyon ilyen, nem demagóg, de hát ilyen már elcsépelt, hogy minden gyerekkorban történik meg. De szerintem ott lehet ezt valahogy megalapozni, mint egy jó épületet. Mert most már úgy érzem, hogy úgy próbáljuk a dolgot megszakérteni, meg valami megoldási irányt találni, megvan a tető. De még nincs fala a háznak, meg nincs alapja, meg semmi, és az pontosan azon abban a közegben lehet megerősíteni. Tehát ezeket a gyerekeket fel lehet készíteni arra, hogy belőletek egyszer majd apa lesz, anya lesz. A gyerek, tehát ott abban a közegben, ahol beszívják az első információkat, ugyanúgy, amikor megtanulja az írást, hogy kell írni, hogy kell számolni, látod, hogy mennyire szereti. Tehát látod, hogy ezek a tudások, ezek tök jók nekik. És ebben a közegben lehet szerintem beintegrálni azt, hogy ezeket a gyerekeket föl lehet készíteni. Mert ott még ugye nincsenek, ahogy mondta, nincsenek játszmák, ott max az van, hogy neked nem tudom milyen színű akármid, és nekem is olyan színű kell, vagy én játszok ezzel a prüssel, vagy melyik csoportba engednek bejátszani. De hát, hogy meg mint, meg hogy van olyan, hogy apa óra, anya óra, én nem tudom, egy szülő óra, és akkor ott nem tudom, hogy lehetne ezt meg normálisan.
Hát nehéz, az biztos, ugye azért nehéz, mert tényleg apátlan társadalom van, tehát nem csak a családokban nincsenek ott az apák, hanem ugye, hogy óvodában nincsenek, az is furcsa, ugye bár már olyat láttunk, hogy óvóbácsi.
Filmekben.
Igen, ja, filmekben. Egyébként ez hihetetlen. De az apátlan társadalom sajnos ott van ugye az óvodákban, az iskolákban. Tehát, hogy teljesen elnőjesedett az iskola, az óvoda, tehát, hogy nincs is férfi minta. De hogy pozitív legyek, én azt lehet, hogy a legfontosabb a minta. És a férfiak számára, ha egy-egy olyan férfit lát maga körül, aki jó apa, szereti csinálni, hiteles, a férfiak nagyon könnyen bekapcsolnak. Ahogy ez az apaság egyre publikusabb, tehát a férfiak kimerik mutatni, ugye, tehát meri tolni a babakocsit, megmeri puszilni a gyerekét, elmegy a szülői értekezletre, mert hogy érdekli, hogy mi van a gyerekével, meg elmegy az osztálykirendulásra, meg az évnyitóra, amiket ilyen béna női dolgoknak tartunk, most elnézést, de ez így van, hogy hát úgyis elmennek ilyen nők, beszélnek nőkkel, de hogy ez nem igaz, tehát, és ezt meg lehet változtatni. Tehát odamész apaként, örülni fog a lányod, sőt a feleséged is örülni fog, hogy nem ő neki kell mennie végre egyszer, mert hát azért a legtöbb nő sem élvezi ezt, hogyha mindig neki kell mennie. De hát, hogy én szerintem minél több ilyen történik, annál inkább hitelessé válik ez. Hogy annál inkább modell lesz, hogy férfiak is keresik az utat, hogy apává válhassanak, hogy megélhessék. Tehát én szerintem az élő példa a legfontosabb. Biztos, hogy a médiának is hatása van. Tehát, hogyha pozitívan láttatják az apaságot, de közben reálisan, tehát nem egy ilyen cuki apaság, az megint hat az emberekre. De az, hogy egy férfi miért akad el, annak ugye nagyon sok oka lehet. Tehát lehet apa, anya, emlék, születésélmény, tehát őnek is saját születésélménye milyen volt, rossz párkapcsolat, előző csalódás, még abortusz is, tehát tudok olyat, hogy ugye benne volt egy párkapcsolatban, ahol abortusz történt, és ezt a férfi nem tudta feldolgozni, soha nem beszélt erről. Mikor én találkoztam vele, akkor én mondtam neki, hogy te erről nem kéne beszélni, és akkor ilyen nagyokat pislogott, hogy hát erről beszélni kéne. Tehát, hogy még azt se tudta, hogy ő még mindig nem gyászolta el azt az abortuszt, ugye, mert erről nem is beszélünk, hát mi köze ennek egy férfihoz. És nem tudott egyszerűen egy normális kapcsolatot gyerekekkel kialakítani, mert benne volt. És amikor ezt feldolgoztuk, akkor így rájött, hogy ő tud gyerekeket szeretni. Tehát nagyon sok minden lehet. A férfiak is emberek, sokfélék vagyunk, sokféleképpen kell segíteni egymást, de az fontos, hogy valaki akarja, fölismerje, hogy szeretne változni, és szeretne mondjuk jó apa lenni.
Na, nekem a barátaim mondták, hogy ugye van a kislány, és akkor így megyünk mindig akárhova nyaralni, vagy valami születésnapra, amíg is pont nincs felem a lányom, akkor ott van egy gyerek, és én rögtön azzal így elkezdek így foglalkozni, dumálunk, akkor játszunk, stb. És akkor néznek rám, és azt mondja, figyelj, szorál, neked nem is nő kell, neked gyerek. De ott van 30 ismerősöm, és ezért flipper, ezek egy kis csalja. A születésnapos gyerekével. Tehát ilyen tök érdekes. És én észrevenni magamon is ezt. Tök érdekes, hogy így. Hogy a fel. Most, és egyre jobban elkezdem megérteni Anthony Quintert, aki 87 ezer évesen is még apa lett, mert hogy nem tudom, hogy miért lett ő, de hogy most én érzem azt, hogy most már így kint, amíg pici volt a gyerek, addig tudtad azt, hogy most már azért már nagy. Így elvésznek a múltban azok a
csodás
azok az érint. Igen, mert nincs meg az érintés.
Igen, föl lehet tartani, nekem 12 és lesz a lányom, ő bújós. Lehet ez ilyen bearanyozza az ember napját. Tehát én értem, miről beszélsz, mert ez annyira jól esik az embernek. És én szerintem most egy átlag férfi, amilyennek én is tartom magam, ennyi érintést, ennyi finomságot, most így azért nem reális, hogy bárhonnan máshonnan kapjon. Nekem jó párkapcsolatom van, nagyon szeretjük a feleségemmel egymást, de nem ülelgetjük annyit egymás napközben, mint mondjuk a lányaimmal.
Na, van utánpótlás is, tehát én
most
biztosítva van a következő 10 év.
Aztán ez egy másik beszélgetés témája lehet, ugye még nem vagyunk ebben a korban, de én sokat foglalkozom nagyapává váló férfiakkal, amikor jön az unoka. És egyébként ez is egy izgalmas dolog, hogy nagyon sokszor igazából akkor lesznek apák, jó apák.
Ez, igen, erről én is olvastam. Lehet, hogy pont nálad, hogy addigra
érnek meg, és lesznek belátóak azzal szemben, hogy ők hogyan tudnák ezt jól csinálni, meg volt az élményük az apaságról, amivel lehet, hogy nem elégedettek, és...
Ez egyrészt, a másik meg, hogy lehull róluk a maszk, ugye az elvárás. Tehát az, amit a társadalom elvár az apától, aha, az már nincs. Ő már lehet az a nagypapa, aki szigorú apa volt, de most ott lovagol az unokája az ölébe, semmilyen szabályt nem kell betartani, tudod, kézen fogva lófrálnak, nevetnek.
Egész nap mesélnek.
Egész nap mesél, és apaként nem lehet.
És akkor visszaadhatja, mikor azt mondja, jó, most már megy.
Erről van szó. És akkor az a erről van szó, de egyébként tudd meg, hogy nagyon érdekes ennek a pszichológiája, hogy én azt látom pont, hogy a nagyszülők nagy része, persze sokfélék vagyunk, nagy része pont megszenvedi ezt. Uh-huh. Mert legszívesebben ott tartanám maga mellett. Tehát amikor valaki igazi megéli a nagyszülőségét, akkor az, hogy az unokájával nem lehet egyfolytában.
Ez egy fájdalom?
Ez fájdalom. Szerintem uh-huh. egy nagyszülőnek ez a legnehezebb.
Hmm. Bocs, két kérdés felmerült bennem, az egyik, hogy amit most mondtál, és nagypapaként őszintén meg tudjuk élni örömmel. Ugyanezt tehetjük apaként is. Én azt hallottam ki abból, amit mondtál.
Abszolút. Miért
ne lehetne?
Hát ez sok minden. Tehát amiről beszéltünk, ugye most ennek a beszélgetésnek is az a cél, hogy picit megerősítsük a férfiakat, hogy jó apának lenni, tudunk apák lenni ösztönösen, lehet egymástól tanulni, nem kell szuperapának lenni, találja meg saját magát, tehát ez nem egy ilyen olyan program, amit most nagyon-nagyon így professzionálisan meg kell tanulni, hanem rá kell hangolódni a gyerekünkre. A másik, amit az anyáknak vagy pároknak üzenek, a legjobb szándékkal úgy oda kell engedni apát. Tehát, hogy az anya, a társ, az ő apakultúrája nagyon meghatározó. Tehát, hogyha ő azt gondolja, hogy egy férfinek nem ez dolga, meg ez egy anya dolga, akkor ebből vagy konfliktus van, vagy nagyon sokszor a férfi a kihátrál.
Egyébként is ugye az első időszakban azért nem a faterről szól a világ otthon, tehát az 100%. És hogyha még ebből is ki kell lépni, akkor pont az ellenkezőjét csinálod, mint amire szükség van éppen. Tehát ott kell lenni. Nekem nagyon sok vitánk is volt még anno a gyermekem édesanyjával, hogy figyelj, 3 órát alszik. Menjél el, ússzál egyet. És hogyha föl kell, hát akkor föl kell. Mondom, mennyi. Hát ezt a cumit megfogom, így ilyet csinálok. Jó, megmelegítem, azt így belerakom a szájába. Az meg kiszívja belőle, ami benne van. Mondom, ugyanazt csinálod, te is vele. Ennyi, szabadulj föl egy kicsit. 3 óra múlva, hogyha akkora a gáz, ami hirtelen nő 40 centit, és elkezd járni, akkor fölhívlak. És akkor gyere vissza. És akkor majd
igen, egyébként teljesen igazad van. Egy csomószor az anyákat is meg kell egy picit támogatni, mert őket meg úgy nevelik fel, hogy mindenért te vagy a felelős, és nem vagy jó anya, meg nem vagy jó nő, ha nem figyelsz oda 100%-ig 24 uh-huh. órában. Ezért kell ez az együtt, már az elején, hogy igenis, te is mosdasd, együtt mosdassátok. Erről már sokszor meséltem, hogy amikor nekünk született az első gyerekünk, feleségem énekesnő, és külföldi megbízásai volt a opera énekesnő a feleségem, és 9 országban volt szerződése. És mi meg úgy, hogy te mondtad, hogy fél óra alatt megtervezted, én is úgy terveztem át, így mit tudom én, 2 hét alatt 3-4 hónapomat, hogy együtt menjünk. A feleségem próbákra járt, én lefejtellyel etettem egy kicsit, elaltattam, meséltem neki, a próbák között bevittem, vannak ilyen képeink, hogy a próba fülkébe szoptatja a feleségem, teljesen felöltözve, tehát lejött a kosztümös próbáról, és úgy szoptatja a gyereket, és egyébként az volt az érzés, ami mindenhol nagyon pozitívan fogadták ezt, hogy egy apa ott van, segít, tehát ez egy akkora plusz volt, de amit mondani akartam, hogy a feleségem ennek kimondottan örült, tehát azt láttam, hogy ő gyönyörrel nézi, hogy mi egymáshoz cuppanunk. És nem féltékenység volt benne, meg nem az, hogy én ezt nem úgy csinálom, mint ő, mert én másképp meséltem, másképp szoptattam, másképp öltöztettem föl, és akkor nem volt az, hogy ne azt ad rá, hanem hagyta.
Ez fontos. Igen, nem úgy kell.
Nem úgy kell. Igen, igen.
Mindegy, majd...
Igen, sőt, még volt, hogy megdicsért, hogy micsoda kombináció. De pozitívan, tehát nem cinikusan. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha ezt hagyja, meg sőt segítik egymást, az mindenkinek nagy segítség. Tehát ugye a párnak is, hogy igenis menjen el, mosóhajat, menjen el úszni, igen, mert ott töltődik. Így van, így van.
És annyira kis, tehát tényleg, tényleg végig aludták ezek. Tehát nincs az, hogy direktől majd megébred. Akkor, amikor még nem figyel rá senki. Nem, elalszik. Eszik.
De izgalom, amit mondtak, én most mi úgy tervezzük az első két hónapot, én előre ezt megbeszéltem bent is, hogy ilyen nagyon limitált, szériás munka, tehát munkarenddel dolgozom, tehát hogy mondjuk ilyen pár órát minden nap, tehát kiveszem a szabadságaimat, amiket most összespóroltam, meg majd, hát én még 5 nap apa szabadságot kapok.
Dani, nem.
Tehát januárban állítok 10 nap lesz már.
Hát ez egy ígéret, reméljük betartják, én már 3 éve hallgatom ezt az állítólagot, már régen 10 napnak kéne. Egyébként elmondom, hogy Romániában is 3 hét, Szlovénia, Horvátország, Ausztria 1 hónap, Németország több hónap, Spanyolország több hónap.
Fizetett,
ez a fizetett apa szabadság azután, hogy a gyermeked megszületik.
Tehát Magyarországon az egyik legalacsonyabb.
Igen, és még mindig nem építették be, holott azt hiszem augusztusig kapott határidőt.
Augusztusban volt a, igen, akkor lejárt az EU-s határidő.
Igen. Mindenesetre én 5 napot fogok kapni, plusz 2-t azért, hogy végre apa lettem, és akkor automatikusan most mondom, minden évben 2 nap jár, de úgy tervezzük, tehát hogy nem tudom, nekem valahogy ez van a fejemben, hogy ahogy megszületik a gyermekem, és az Annának az lesz 0-24-ben a feladata, hogy etesse, amit én nem tudok ugye megtenni, max, hogy te is mondtad, lefejtelje.
Az különben teljes értékű.
És hogy ez is ugye működik, és úgy beszéltünk meg, hogy elsődleges feladat. Amíg ő életbe tartja a gyereket, én életbe tartom őt. Másodlagos feladat életben tartani a háztartást és minden más dolgot, ami közben helyzet van és kialakul és meg kell oldani, és 3, hogy nagyon fontos, hogy azért aludnia neki is kell, azért mindenféle szükségletei neki is lesznek, plusz neki baromi sokat kéne pihennie, mert hogy az élete legdurvább fizikai kihívásán van túl, amit sikeresen teljesített, és hogy mindezek egyébként nagyon-nagyon izgalmas helyzeteknek tűnnek nekem, mert hogy abban a 2 hónapban én azt remélem, hogy én is egy kicsit, ahogy te mondod, össze fogok kapcsolódni a gyerekkel. Meg fogja szokni az én közelségemet is. Én is meg fogom szokni azt, hogy a gyerek a közelembe van, és jól fog esni.
Bocsáss meg, azt kell, hogy mondjam, hogy nem úgy megszokja, a gyereknek azt kéne megszoknia, hogy te nem vagy ott. Tehát a gyerek az azzal születik, hogy hol van apa. Tehát ugye, ahogy mondtad, hallja a hangodat. Te ott vagy az ő kis világban, nem egy szeparált világban van. Ő már a családban van, ti már egy család vagytok.
Igen.
Tehát ő úgy jön, hogy hol van apa, hol van anya. Tehát ő neki nem meg kell szoknia téged, hanem nektek a már létező kapcsolatotok fog mélyülni, meg alakulni. Azt kellene megszoknia, ha nem vagy ott. Például az anyateljes szoptatás is olyan, hogy az apának abban helye van. Tehát az, hogy odafekszel mellé, elveszed róla, simogatod közben a kicsit. Ott vagy, hát nekünk számtalan ilyen volt, hogy a kicsi szopizott, akkor ugye már picit nagyobb volt, akkor szopizás közben átmászott rám. Akkor rajtam elaludt. Akkor észbe kapott, akkor visszamászott szopizni. Akkor megint, és akkor én rajtam aludt. És megtanult, hogy én rajtam alszom.
Te voltál a nyugvópont.
Így van, és egyébként ez egy nagyon fontos dolog, hogy át is kell venni, ugye, mert a gyerek érzi, hogy anya kimerült, befeszült, átveszi apa, aki jó esetben nem feszült, vagy nem annyira feszült, és a gyerek ezt megérzi, és nagyon sokszor volt nekem is, amit leírna, anyától átveszed a nyugtalan, vagy síró gyereket, és abban a másodpercben elalszik. Tehát az apának nem másodlagos szerepe van, ez fontos tudni, hanem ott vagy az elejétől, mindenben részt vehet.
Jó hangzik.
Jövőre jöjjünk össze megint. 3-a.
Szerintem.
Igen, beszámolok majd az új élményekről.
Dávid már apa forradalmár, ezt kell, hogy mondja. Hogy
én abszolút, menjünk, csináljuk. De még egy szempont foglalkoztatja a fantáziámat, mert volt egy olyan mondat, amiben akkor nem akartam belekérdezni, mert nagyon benne volt egy jó gondolatban, hogy mennyivel jobb lenne a világ, hogyha a média is egy valósabb, nem egy annyira idealizált apaképet mutatna, és hogy ez is probléma, és lehet, hogy most mi is annyira kedélyesen és a szép részét villantottuk meg ennek, hogy arra gondoltam, hogy még arról egy kicsit akár beszélhetnénk, hogy egyébként milyen az az igazi apai szeretet, meg az az igazi apai szerep, amiben ugye nem csak ezek a gyönyörű pillanatok vannak benne, hanem benne vannak ezek a nehézségek, vagy olyan kihívások, amiket nem tudunk megugrani, és utána baromi nehéz felállni, de erőt kell gyűjteni, és fel kell állni.
Abszolút. Én egy példát mondok ehhez. Ugye a veszekedős apa, dühös apa, kiabáltam a gyerekemmel, összefeszültünk, emberek vagyunk, nem színház az apaság sem, meg az anyaság sem, elfáradunk, a gyerekek is néha túllépik a határt, nincs ez a baj, tehát amíg nem bántalmazás, ugye, és nem okozunk sérülést, ez a világ rendje, ugye a gyerek is megtanulja, hogy apának, anyának itt a határ, ő is emberből van, el tud fáradni, igazságtalan tud lenni. Én nekem egyetlen egy eszközöm van, és én ezt alkalmazom, én bizony bocsánatot tudok kérni a gyerekeimtől. Tehát soha nem bántom a gyerekeimet, de van olyan, hogy fölemeltem nekem is a hangom, összefeszültünk, nem így, mi ez, hogy így beszélsz, miért nem csinálod, hányszor megbeszéltük, stb. És amikor ugye lemegy az ember agyáról, ez akkor azt mondom, szívem, apa is ember, ne haragudj. Arra, hogy hát igazságtalan voltam, csúnyákat, de tudod jól, nem így gondoltam. És azt el szoktam mondani, azért szeretem, mert utána több napig ajándékokat kapok. Tehát a gyerekek annyira hálásak ezért, hogy apa, hú, hát apa is ember, és bocsánatot tudott kérni, rajzokat, csokikat, nyalókákat, mindenféléket. Tehát ilyen teljesen meghatodókat, de ilyen van.
Én nekem meg egy meglátásom van ezzel kapcsolatban, mindenki, nagyon-nagyon sok ember folyamatosan azt mondja, hogy a gyerekem a legjobb barátom. Nem. A gyereked a gyereked. Az, hogy közben jó a viszonyatok, meg kapcsolatotok egymáshoz, semmi köze a barátságnak a ti kapcsolatotokhoz. Mert attól persztől kezdve, akkor ki, hogy, micsoda, mi történik? Hogy beszélgetünk egymásra? Ki húz meg milyen határt? Mert ez a határ, amiben az elején még így vannak, és most direkt, aki nem látja, annak mutatom, hogy az egész karomat kinyújtottam.
Nagyon hosszú karja van a szorának.
Hát legalább egy 4 méter. Tehát, ahogy növekszik a gyerek, az így szűkül. Ez a mezgy, ami mozoghat. Mert hogyha megtanul, tegyük fel vezetni, akkor be kell tartani a kereszt. Adót kell fizetni. Nem tudom, egy csomó dolgot be kell tartani ahhoz, hogy úgy nevezzük, hogy törvénytisztelő állampolgár. De hogyha ezt barátként próbálsz meg a gyerekedhez viszonyulni, szerintem ez a legnagyobb melléfogás a világon. Az nem létezik.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagyvonalúak voltatok az időtökkel, meg hogy ide jöttetek. Egyébként nekem tényleg sokat jelent, hogy most erről tudtam veletek beszélni. Minden ketten sokkal előrébb jártok ezen az úton, mint amire rálépek, viszont nekem most nagyon sok hasznos gondolat hangzott el, remélem, hogy egyébként másoknak is hasznos. Egyébként a hallgatóknak üzenem, hogy én nekem most valószínűleg ebben az évadban ez az utolsó epizódom, mert hogy lassan már csak 2 hónap van hátra, és szeretnék én is arra koncentrálni, hogy minél jobban felkészüljünk erre a nagy pillanatra, úgyhogy majd lehet, hogy csak jövőre találkozunk, max. Még 1-2 ilyen különleges adás lesz. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire szuperül sikerült veletek ez az utolsó epizód. Én is adom, hogy találkozunk egy év múlva, vagy igen, csináljunk egy ilyen follow-upot ennek.
Én benne vagyok. Okay.
Abszolút. Én csak annyit mondok, adjunk bele több apait.
Yeah! Oké. Okay. Szép.
Igen.
Oké, okay, köszönöm, sziasztok.
Csak.
Sziasztok.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.